Kedves hallgatóink, Miskolcra érkezett Máté Bence világhírű természetfotós munkásságát bemutató nagyszabású kültéri vándorkiállítás. A Szent István téren már látható tárlaton több mint 600 tekinthető meg ledvilágítással és üvegfelületen, mely a szerző Máté Bence 20 éves munkásságát mutatja be. A kiállítás kísérő rendezvénye a Vértelen vadászat című előadás is, mely október 26-án 18 órától lesz a Miskolc Városi Szabadidő Központban. Máté Bence számtalan nemzetközi természetfotós díj mellett elsőként nyerte el 2010-ben Londonban a szakma Oscar díjának tartott az év természetfotósa 2010 díjat. Nemzetközi hírnevet pedig a különleges kivitelezésű detektív üveges lesek tervezésével is szerzett. Tóth Éva interjúját hallják.
Hogyan készülnek ezek a fotók? Hol készülnek ezek a fotók? Hogyha egy picit beavatnál bennünket a fotózásod kulissza titkaiba.
Én a felvételeknek a nagy részét olyan lesekből készítettem, amiknek az egyik oldalán egy detektív üveg van, ami azt jelenti, hogy én tökéletesen kilátok, látom a környezet minden rezenését, viszont kívülről a tájképét veri vissza ez az eszköz, és az állatok azok engem nem látnak. Emlősök fotózásánál előfordul, amikor szagszigetelt lest kell még ezen felül készíteni, hiszen ők nem csak a szemükre hagyatkoznak, hanem a szaglásukra is, és emiatt is el kell tőlük rejtőzni. És Európában a legtöbb állat az sokkal félénkebb annál, mint hogy az ember bármikor megfelelő távolságba oda tudjon menni, és megtalálja a perspektívát. Ezért én a fotókat úgy készítem legalábbis 90%-ban, hogy én ülök egy erre kiépített helyen, ahol az én pozícióm, az a fényjárás, a szél, a háttér, a perspektíva tekintetében tökéletes, és a természet aztán hozzáadja a maga segítségét, hogy jeleneteket produkál a les előtt, és én ezeket próbálom elcsípni. Ez sokszor több hónapos munka, ezért mondják, hogy a természetfotós mennyit vár, de ez a várakozás szó, ez félrevezető lehet, mert a várakozás az egy aktív munkával telik. Tehát lesek előtt mindig történik valami. Nyilván úgy próbálom fölépíteni és kitalálni, hogy valamilyen módon a madarak már eleve, vagy az állatok ott legyenek, vagy valamilyen módon oda csalogassam őket, aminek nagyon sokfajta trükkje lehetséges.
Említenél néhány ilyen trükköt?
A legkézenfekvőbb az, hogyha az ember táplálékot vagy vizet kínál fel számukra, mert arra mindig szükségük van, de mondjuk egy jól megépített sziget egy tó közepén, ami egy pihenőhelyet szolgáltathat, vagy fészekanyag kihelyezése a megfelelő időben, amikor odajönnek és gyűjtik a fészekanyagot, vagy például a hangjukat lejátszani, amire válaszolnak, és még folytathatnám, hogy mindig az adott téma határozza meg, hogy hogyan tudok lépéselőnyben kerülni, és hogyan számíthatok arra, hogy ez a terepen töltött idő, ez nem a várakozásról, hanem tényleg egy aktív fotózásról tud szólni.
És egyébként mennyi volt az a leghosszabb idő, amíg vártál egy pillanatra egy adott állat esetében, hogy azt megörökítsd?
Anélkül, hogy kijöttem volna, az 56 nap volt. Ez egy erre a célra kialakított les volt, ahol én be tudtam aludni, étkezni, tisztálkodni, és a nap 16 órájában pedig aktívan a fotózásra koncentrálni.
És mi látható ezen a fotón?
Ez egy egész téli élővilágnak a fotózása egy halastavi környezetben, ahol amikor befagyott a környező víz, akkor mi a víznek a mozgásával egy léhó tartottunk fent, és ez nagyon sok madarat oda csalogatott, illetve adtunk számukra halakat a vízben, illetve a jégre is kilettek helyezve haltetemek, és emiatt van több paraván is, ahol például a szürkegémek, rétisasok, kócsagok, kormoránok láthatóak. 56 napnak a termése az több millió felvétel, és az egyik legproduktívabb időszak volt, hogy minden nap került valami olyasmi a tarsolyban, mert utána érdemes volt tovább foglalkozni.
Több millió felvétel?
Igen, ráméltem, hogy erre rákérdezel, hogy hogyan lehet több millió felvételt készíteni és ezeket rendszerezni is. Két évvel ezelőtt vált elérhetővé fotósok számára is olyan technika, amikor már a mozgóképből kivett egyetlen képkocka az olyan minőségű tud lenni, hogy képként is megállja a helyét, nem csak a tévén nézve. És amikor olyan jelenetek vannak, amik gyorsabbak az ember reakció idejénél, és nem is nagyon tudja feldolgozni a szeme azt, hogy mennyi apróság, mennyi részlet van, akkor egy ilyen technika az óriási segítség tud lenni, és a fotózást az egy picit át is alakítja, másfajta gondolkodást igényel, mert így olyan témákat is elkezdhetek fényképezni, amik a gyorsasága miatt esélytelenek lennének, hogy elkapom. Nagyjából tudom, hogy mi az, ami fog történni, de a madaraknak a reakció ideje az egy néhány millisekundum, míg az emberi az mondjuk 200. És ezért, amikor egy olyan technikával dolgozom, aminek mondjuk az utolsó egy másodpercét is fel tudom venni, tudom rögzíteni, az egy hatalmas segítség. Ennek megfelelően több millió kép készül, mire azt mondom, hogy na, egyszer megnyomom a gombot, és abból kiválasztok valamit, mert hogy a technika az folyamatosan vesz, csak nem rögzít. És ez a nagy innováció benne, hogy az elmúlt fél vagy egy másodpercet félre tudom tenni. Tehát én mondjuk ráállítottam idézőjelben a fegyvert a fotózandó témára, és tudom, hogy valami fog következni, de azt nem tudom, hogy egy másodperc múlva, vagy egy fél óra múlva. És amikor megtörtént az esemény, akkor az elmúlt fél másodpercet azt rögzítem, és utána azokból válogatok.
Egyébként megtervezed, hogy egy állat, teszem azt madár kapcsán, mit szeretnél fotózni, vagy az adott helyzet alapján készülnek a fotók?
Ez egy válaszolgatás, a természettel egy oda-vissza kommunikáció. Úgy kezdődik, hogy látok valami érdekes jelenetet, vagy mások fotóin, vagy a terepen járó a természetbe élőben, és azt tovább gondolom, hogy hogyan tudnám én azt képileg megvalósítani. Akkor erre felépítek egy projektet, utána járok, lehet, hogy már csak a következő évben adódik rá lehetőség, mert annyira ritkaság, annyira szezonális. És amikor elkezdjük a fotózás, akkor már közben sokszor más irányt vesz a projekt, mert vagy látok érdekesebb dolgot, vagy látom, hogy ez annyira egyedi jelenet volt, hogy esélytelen, ellenben láttam egy másfajtát, amivel érdemes foglalkozni. És egy-egy jó fotó mögött sokszor több év ilyen gondolkodás és kísérletezés rejlik.
A fotói többségét állatokról készíted, de erről te is szóltál az előzőekben. Mit szeretnél kifejezni?
Kezdetben nem volt túl bonyolult, a saját magam szórakoztatására fotóztam, aztán amikor rájöttem, hogy ez mások számára is örömet okoz, illetve az ember, amikor megméreteti magát egy versenyen, és mások is elismerik a munkáját, az egy annak nagyon-nagyon jó inspiráló hatása, és igen aktívan részt vettem a különböző nemzetközi pályázatokon 15 éven keresztül, és az utóbbi időben, mióta látom ennek a kiállításnak a sikerét, azt, hogy egy városi környezetbe bevitt óriási képanyag milyen természetvédelmi jelentőséggel bír, most már egyre inkább motiválnak azok a projektek, hogy hogyan tudjuk a természetvédelmet ezzel elősegíteni. Arra gondolok, hogy itt első körben megmutattuk azokat a csodákat, amiket én az elmúlt 20 évben láttam Magyarországon és külföldön. A következő lépésben pedig szeretnénk az embereket élőben elkalózolni ezekre a helyszínekre, elsősorban Magyarországon, ahol ezeket a jeleneteket saját maguk, a családjukkal egy hétvégén, vagy akár csak egy délután ők is átélhetnék.
Nagyon előttem van egy fotó, amelyen egy sas lehelete látszik. Hogyan tudtad megörökíteni azt a pillanatot, amikor a nulla fok alatti hőmérsékletben látható a sasnak a lehelete?
Nagyon jó, kiválasztottál egy olyan képet, aminek hosszú története van, mert tényleg több mint 10 éven keresztül kísérleteztem. Először az volt a feladat egyáltalán, hogy tudok olyan távolságba kerülni egy annyira félénk állathoz, ami 300 méterről elrepül, hogyha embert lát, annyira félénk. Ez önmagában egy óriási kihívás. Amikor ez sikerült, akkor rájöttem arra, hogy a sasok életében nem nagyon lehet szabályokat felállítani, mert teljesen kiszámíthatatlan időjárástól, évszaktól, a kihelyezett tápláléktól, mindentől független. Hát azért valami történt mondjuk egy héten keresztül, minden nap egy meghatározott időben, az nem jelenti azt, hogy a következő, a 8. napon is bármi történik, és ugyanez fordítva, tehát teljesen kiszámíthatatlan, emiatt rengeteg idő kell hozzá. És utána ezen felül jönnek azok a fizikai szükségletek, amik ennek a képnek az elkészítéséhez kellnek. A megfelelő távolság, a megfelelő háttér, a fények, és akkor utána jön még a madárnak az etológiája, hogy mennyi az esélye annak, hogy pont akkor fog kiabálni, amikor a napban van az a nagyjából 15 perc, amíg annyira alacsonyan van, hogy ellenfényben megsüti ezt a párát. Annak van egy sötét háttere, és az ilyen módon látszik a felvételen. És a legnehezebb dolog az még csak aztán következik, hogy a szélnek vagy jó irányba kell fújnia, vagy egyáltalán nem kell fújnia, hiszen hogyha pont a széle szembe áll a madár, mert általában úgy állnak a tolazatok miatt, akkor magára fújja a leheletet. Tehát elképesztő sokrétű, és hogy az ember mondjuk egy ilyen célt kitűz, akkor nagyon sok kudart is érheti. Ezért én egy ilyen fotózást mindig úgy közelítek meg, hogy nem csak az egyetlen egy cél van, hanem a fotózás közben nagyon sok gyümölcsöt be lehet takítani még erről a fáról, és hogyha nem sikerül a fő kiszemelt célpontot mégsem, akkor az nem annyira veti vissza az embernek a lelkesedését.
Mi indított el téged a madarak irányába, hiszen neked a fotóid többsége madarakról készül?
Vidéken nőttem fel, és nagyon közel volt a természet, de még a legtöbb környezetemben élő ember nem sok örömet lehet a természetnek megfigyelésébe. Engem már annyira lenyűgözött általános iskolásként, hogy olyan hobbikat kerestem, ami közvetlenül a természettel kapcsolatos, és ebből kialakult a fotózás, ami nem csak ezt a vágyamat elégítette ki, hanem azt a fizikai munkát, azt a technikai kísérletezést is, és azt a rengeteg szerteágazó érdeklődést, amivel rendelkeztem, ez a természetfotózás ez egyben mindent kielégíti. És aztán az volt a szerencsém, hogy fel tudtam alakítani úgy egy éles stílust e köré, hogy szerintem én voltam Magyarországon az első profi természetfotós, ami azt jelenti, hogy nem kellett mással foglalkoznom ahhoz, hogy fotózással foglalkozhassak. Tehát én abból kerestem fotópályázatokból, kiállításokból, képek eladásából, fotós turizmusból annyi pénzt, hogy főállású természetfotós legyek. És kelljen mit sem, hogy nekem annyian segítenek, amiatt, hogy látják a befektetett munkának az eredményét, hogy kezdetben borzasztó nehéz volt, mert a korom miatt is nehéz volt érvényesülni. Én 15 éves körül már 50 évesekkel barátkoztam, és nagyjából ez a széles spektrum ez azóta is megmaradt, és akkor ugye nagyon nehéz volt olyan beszélgető partnert is találni, aki komolyan vesz. Később pedig, amikor ez kiteljesedett, akkor rengeteget köszönhettem a természetfotózásnak, nem csak azért, mert ki lehettem terepen, hanem olyan kapcsolatokat építettem, és annyi mindennel tudtam foglalkozni menet közben, hogy ez egy megmondhatatlan és nyugdíj utánig végezhető műfaj.
Említetted már az előzőekben a versenyeket, én egyet szeretnék kiemelni a sok közül, a 2010-es londoni versenyt, amelyen az Árnyjáték című fotóval elnyerted, a természetfotózás Oscar díjának tartott az év természetfotósa díjat. Erről a fotóról azt olvasom az interneten, hogy levélvágó hangyákat ábrázoló díjnyertes fotó.
Igen, Costa Ricában fél évet laktam, azért, hogy madarakat fotózok és madarak számára. Én madárfotózás számára építsek leseket, és a sors fintor az, hogy végül is több felvétel készült kétértőekről, hüllőkről, ízelt lábúakról, mint magukról, madarakról. Annyira káprázatos volt az a makróvilág, ami ott fogadott az érintetlen ős erdőbe, hogy végül is az produktívabb volt fotószempontból, mint a madarak világa. A hangyák fotózására több hetet töltöttem el, fogok tartani Miskolcon egy előadást ezeknek a részleteire, bőven kitérek, hogy miből is állt össze egy-egy ilyen felvétel. És a még érdekesség annak a felvételnek, amivel a díjat nyertem Londonban 2010-ben, az az, hogy az egy projektnek a mellékterméke volt. Hangyákat fotóztam több héten keresztül, volt egy tervem, hogy mit szeretnék, aztán egyetlen éjszaka más irányt vett ez a fotós ötlet. Egy olyan jelenetet kezdtem el fényképezni, amikor az állatok kirágják a levél darabkákat, és a képnek a zöld színe az nem más, mint magának a levélnek a színe. Hátulról meg van világítva, és a hátulról átvilágított vakúval átvilágított felvétel. Nagyon jól látszik a levélerezet, meg azok a színek, amik egyébként ráeső fényben nem ennyire érénkek. És akkor ennek az egyetlen éjszakának lett az a felvétel a termése, amivel 2010-ben az év természetfotósának választottak a világban.
Bejártad a világot, és a kedvenc helyszíned mégis a Kiskunsági Nemzeti Park. Miért?
Én itt nőttem fel ebben a közegben, és itt ismertem meg először saját magam az állatokat. A kezemben volt egy madaras könyv, amiről azt sem tudtam, hogy ilyen madarak léteznek, és aztán saját magam felfedeztem. Ezek az élőnél sokkal közelebb állnak hozzá, mint egy egzotikus tájon megfigyelt állatok, amiket csak felületesen tudok megismerni. És a hazai pálya előnye az pedig azt jelenti, hogy amikor éveken, most azt tudom mondani, hogy évtizeken keresztül ugyanazokra a témákra, ugyanazokra a területekre, ugyanazokra a fajokra újra láttok mozdulni és foglalkozni velük, az egy izgalmasabb és kimerítőbb dolog, mint amikor az ember utazáson van, és egy néhány hete vagy hónapja van arra, hogy fotókat készítsen. Hát én számomra a Kiskunsági Nemzeti Park, meg a Kárpát-medence élővilága az abszolút páratlan, és aktívan dolgozok is azon, hogy ezt minél többen észrevegyék, mert sokat lehet hallani a környezetvédelmi problémákról, klímaváltozásról, viszont azok, akik szeretnének ennek érdekében tenni, még azok sem túl sokat ismernek a bennüket környe, körülvevő élő világról. És erre nagyon sok jó lehetőség lenne, hogy az ember a szabad idejében fel tudja fedezni azt a körülbelül 40 ezer féle állatot, ami a Kárpát-medencébe él.
Említsük meg Böjte Csaba, a ferences szerzeteshez fűződő kapcsolatodat is.
Csaba testvér véletlenül látogatott el hozzám. Ferences szerzetesként nagyon érdeklődik a természet iránt, és a isteni gondviselés összehozott bennünket. Volt nálam 5 évvel ezelőtt egy lesben fényképezni, és nagyon megtetszett neki az élővilág megfigyelése. Ő is szertágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és ő teprumban, prédikációban, olyan embereknél, akik erre fogékonyak, ezt hirdeti, és keresi annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne népszerűsíteni a bennünket körülvevő élővilágot. Az ő jó voltából épülhettek meg például a medveleseink Tusnád fürdőn. Ő volt a motorja az elején, hogy keressük meg a medvefotózásnak a módját, és próbáljuk meg ezt az állatot egy szebb fényben feltüntetni, mint amit a médiában manapság kap. És azóta pedig nagyon jó barátságot ápolunk, amikor én arra járok, és ez elég gyakran előfordul, vagy ő erre jár, akkor gyakran vannak közös projektjeink.
Mi volt a célod a természetfotós játszótérrel?
A természetfotós játszótér az egy olyan cégnek a produktuma, aki elkötelezett volt az oktatás és a természetvédelem iránt. Évente több száz játszóteret értékesítettek, ami a klasszikus kis játszóterek, amik vagy iskolákban, vagy magán kertekben megfigyelhetőek, és a tulajdonos azt gondolta, hogy egy némi kis átalakítással tudnánk belőle egy olyan rendszert építeni, ami nyáron játszótér, téren pedig madár megfigyelő állomás, egy madárvezetővel megspékelve, és én ezt a játszóteret átterveztem úgy, hogy alkalmas legyen a madár megfigyelésre, hozzá lehessen kötni egy fűtést, legyen rajta detektív üveg, megfelelően elhelyezett etető, és akkor ez a kettő az egyben így lett a természet fotós vagy madár megfigyelő játszótér.
Milyen terveid, elképzeléseid vannak? Mit szeretnél lefotózni a közeljövőben, vagy mit szeretnél megvalósítani a madárvédelem területén, hiszen te nem csak természetfotós vagy, hanem a madárvédelem területén, a természetvédelem területén is ténykedsz és munkálkodsz.
A kiállítás miatt most jó 2 évre kiestem a természetfotózásból, nem is tudom kamera mikor utoljára a kezembe, de ez nem jelenti azt, hogy kiégtem, vagy nem szeretném tovább folytatni, de most egész egyszerűen fontosabban gondolom ezt a projektet, mert akkor a természetvédelmi jelentőséggel bír, amit aztán tovább tudunk gondolni, és közben gyűlnek a fotós ötletek. Van egy fotós célpontok nevű mappa a számítógépen, és oda gyűjtöm az ötleteket, hogy mivel szeretnék foglalkozni, de ebben nincsenek olyan konkrétumok, hogy jövőre, január 12-én mi lesz a program, hanem fel vannak írva lehetőségek, és általában az élet az mindig olyan lehetőségeket ajánl, amikor ezeket az előre megtervezett témákat éppen ki tudom bontakoztatni. Ennél azt gondolom, hogy most sokkal fontosabb az, hogy ezt a kiállítást, mivel 1 millió ember látta, így arra következtetünk, hogy az ember nagyon érdekli, hogy megfigyeljék az állatokat, és én nem bánom, hogyha a következő években még a természetfotózás továbbra is csak szünetelődik, vagy félgőzzel megy, ellenben fel tudunk építeni olyan bemutató egységeket, olyan leshelyeket, ahova a nagy közönség is el tud látogatni, és meg tudja figyelni a magyar élővilágot.
Kedves hallgatóink, Miskolcra érkezett Máté Bence világhírű természetfotós munkásságát bemutató nagyszabású kültéri vándorkiállítás. Az előzőekben Máté Bence természetfotóssal beszélgettünk, akivel október 26-án 18 órától találkozhatnak Miskolcon a Városi Szabadidő Központban, a kiállítás kísérő rendezvénye pedig a Vértelen Vadászat című előadás lesz. A riporter Tóth Éva volt.